kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idei tavasz volt a legmelegebb a mérések kezdete, 1901 óta. Az észak-közép hőmérséklete országos átlagban 2,3 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020 közötti évek átlagát, közölte a Hungaromet ZRT. Tavasszal a legtöbb csapadékot, 298 mm-nyit Lentiben regisztrálták, a legkevesebbet, 55,2 mm-nyit Kunmadarason. A biztosítók több mint 1 milliárd 700 millió forintot fizettek már ki, vagy tartalékoltak a kárkifizetésekre májusban, a hagyományos viharszezon első hónapjában. A társaságokhoz több mint 16 ezer bejelentés érkezett, közölt a Magyar Biztosítók Szövetsége az MT-vel. Leginkább Budapest, valamint Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád, Vas, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, főként Dunakeszi, Érd, Eger és a Tápióság térsége volt érintett. Idén 2346 önkormányzat nyert el támogatást szociális célú tüzelőanyag vásárlásához, mondta el Dukai Miklós az M1 állami televízióban. A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium államtitkára ismertette, a pályázatnak már 5 milliárd forint a keretösszege, évente 180-200 ezer háztartásnak nyújtanak segítséget. Péntektől a jelenlegi literároknál 5 forinttal olcsóbban lehet majd dízelhez és benzinhez is jutni. A 95-ös átlagára 592, a gázolai 598 forint lesz a holtankoljak.hu portál szerint. A kormány továbbra is elutasít mindenfajta beavatkozást Magyarország energiaellátásának kérdésébe, ez ugyanis szuverenitási kérdés, amelynek a terén nincs helye ideológiai vagy politikai megközelítésnek. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a bakui energiafórum plenáris ülésén. Szijjártó Péter három előfeltételt is megnevezett a biztonságos energiaellátásért. Ausztria is támogatja Belgium arra vonatkozó javaslatát, hogy az uniós tagországok fontolják meg az elnökséget jövő hónapban átvevő Magyarország szavazati jogának megvonását, írta a Politico európai hírlevele. Szijjártó Péter korábban azt mondta, Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket. A Fidesz csatlakozni szeretne az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjához az európai parlamenti választások után, erősítette meg a miniszterelnök az Il Giornale olasz napilapnak. Orbán Viktor kiemelte, vannak kérdések, amelyekben nem értenek egyet a pártcsaládot vezető Giorgia Melonival, de a tömörülés egyes pártjai között is léteznek nézetkülönbségek. Áprilisban az export euróban számított értéke 8,8%-kal nagyobb, míg az importé 3,5%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. A termék külkereskedelmi egyenleg 1391 milliárd euróval javult, 1766 milliárd eurót tett ki, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előzetesen közölt adatokkal megegyező mértékben 0,8%-kal bővült a gazdaság az első negyedévben, közölte tegnap a KSH. A portfólió gazdasági portál szerint ez megerősítő, hogy a gazdaság megkezdte a kilábalást a recesszióból. Már több mint 15 ezer támogatási kérelmet fogadott be a modern napelemes rendszerek telepítését ösztönző pályázaton az Energiaügyi Minisztérium mintegy 62 milliárd forint értékben. A táza szerint ez jóval több családot jelent a kiírásban tervezetnél. Csak nem 11 milliárd forint értékben születtek újabb agrárberuházási döntések a vidékfejlesztési programban meghirdetett felhívásoknál. Az Agrárminisztérium azt közölte, az elmúlt napokban újabb 171 kérelemről határoztak, a tervezett fejlesztések elsősorban az öntözést érintik. A volánbusz járataira szóló menetjegyek 5%-os kedvezménnyel már a MÁV abban és az Elvirán is megvásárolhatók. Hamarosan helyjegyvásárlásra is lehetőség lesz az autóbuszjáratokra az applikációban és a jegy.mav.hu oldalon. A szlovén parlament hivatalosan is elismerte az önálló palesztin államot, a határozatot 52 képviselő támogatta a 90 fős parlamentben, az ellenzéki jobbközép pártok nem vettek részt a szavazáson. Támogatásáról biztosította az Egyesült Államok által javasolt gázai tűzszüneti megállapodás tervét az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Volker Türk a katasztrofálisnál súlyosabbnak nevezte a palesztin térségben kialakult állapotokat. Olaszország új légvédelmi rendszer szállítására készül Ukrajnában, ismertette az ukrán elnök kabinete. Volodymyr Zelenszkij szerint országának legalább 7 további modern légvédelmi rendszerre lenne szüksége. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, de a megnövekvő gomoly felhőzetből ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban az európai parlamenti választásról fogunk beszélgetni Fekete Sándorral, a Miskolci Egyetem politológusával. Összeállításunkban szó lesz a magyar pártok esélyeiről, a köztük zajló vita érdekességeiről, valamint kitekintünk még a budapesti főpolgármester jelölti küzdelem tétjére is.
Tisztelettel köszöntöm Fekete Sándort, a Miskolci Egyetem politológusát. Azt hiszem, hogy egy izgalmas EP választás és egy önkormányzati választás előtt állunk. Talán az utóbbi évek egyik legizgalmasabb párharcára számíthatunk, főleg az országos kitekintésben. Úgyhogy én első körben arra is kérném, hogy így az országos tendenciára menjünk rá. Egy érdekesség, hogy ma este lesz a vita a Magyar Televízión, ahol a pártok képviselői megmérettetik magukat, úgyhogy ezt el kell mondanunk a hallgatóknak, hogy ez a beszélgetés előtte fog még elkészülni, és Sándorról azt tudni kell, hogy vita kultúrát is tanít az egyetemen, meg az MCC-ben is, úgyhogy ez még egy külön érdekesség, hogy ő egy másik perspektívából is be tudja nekünk mutatni mondjuk ennek a vitának is a jelentőségét, de akkor első körben arra kérem Sándort, hogy mutassa be ennek az országos választásnak a jelentőségét.
Az egyik legfontosabb szerintem, amivel érdemes kezdenünk, és köszöntöm a kedves hallgatókat, az az, hogy nem volt még ilyen a magyar demokrácia történetében, hogy egy napon rendeztek volna európai parlamenti választást és önkormányzati választásokat. Ez egy picit meg is bonyolítja azért a helyzetet, hiszen egyrészt sokaknak úgy lesz a szituáció, hány különböző szavazólapot fognak kapni, és lehet, hogy sokan nem is fogják érteni, hogy most mi is történik. Ugyanakkor bizonyos szempontból ez pozitív hatással is lehet akár a részvételre, akár pedig a demokráciába vetett bizalom erősítésére, hiszen az európai parlamenti választásokra az jellemző, hogy elég kevesen mennek el, jellemzően 50% alatti a részvétel. Mivel most összekapcsolódik az önkormányzati választásokkal, amelyek azért sokkal népszerűbbek szoktak lenni, hiszen az embereket érdekli az, hogy mi történik a saját lakókörnyezetükön belül, ez azért mindenképpen azt vetíti előre, hogy a részvétel magasabb lesz, mint az európai parlamenti választásokon megszokott. A kérdés szerintem az is, szerintem ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, hogy vajon mennyi is lesz ez a részvétel, hiszen sok szempontból ez is hathat az eredményekre. Ugye minél magasabb a részvétel, a kis pártoknak annál több szavazatot kell elérniük ahhoz, hogy az európai parlamenti választáson elérjék a minimálisan szükséges 5%-ot, tehát ahhoz, hogy valaki európai parlamenti képviselőt küldhessen az EP-be, ahhoz minimum 5%-ot kell elérnie. Tehát a magas részvétel a kis pártok esélyeit, hogy úgy mondjam, csökkenti. Ugyanakkor a magas részvétel az mindenképpen azt jelenti, hogy az európai parlamenti képviselők legitimációja megnő, hiszen nem mindegy, hogy 45%-nyian vettek részt egy szavazáson, vagy 55-60%-nyian mennek el. Ez egy jóval nagyobb nagyobb legitimációt adhat az európai parlamenti képviselőinknek. Tehát összességében ez egy új helyzet, ilyen még nem volt Magyarországon, mindenki kíváncsian várja, hogy akkor hogyan hatnak majd egymásra ezek a választások. Én alapvetően optimista vagyok, tehát én azt gondolom, hogy fölfelé fogja húzni az önkormányzati választás, az európai parlamenti választást, tehát a részvétel az mindenképpen magasabb lesz, mint amit megszoktunk. Az, hogy a pártok hogyan jönnek ki, ez ugye egy következő kérdés.
Így van, és most pedig arra kérem, hogy az indulók közül így a nagyobbokat mutassa be, a kormányoldalnak milyen kihívásokkal kell majd szembenéznie.
A kormányoldalnak megszokott módon az európai parlamenti választások jól szoktak sikerülni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Fidesz jellemzően gond nélkül 50% fölötti eredményt ér el az európai parlamenti választáson. Most sem gondolom azt, hogy a Fidesz bárki meg tudja szorítani, azonban az 50% fölötti eredmény már egy komoly siker lenne a Fidesz részéről, látva azt, hogy az ellenzéki oldalon milyen folyamatok indultak el. Itt elsősorban két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik a Tiszapárt megjelenése a politikai palettán, a másik pedig az, hogy a demokratikus koalíció az MSZP-vel és a Párbeszéddel közösen indul, tehát a korábbi tervekkel ellentétben a DK sem gondolta úgy, hogy önállóan méretteti meg magát, hanem úgy érezte, hogy szüksége van pontosan a Tiszapárt előretörése miatt arra, hogy itt valamilyen koalícióban induljon, és egy pártszövetségként szerepel majd a szavazólapon, arra várva, vagy arra gondolva, hogy így talán többeket tudnak maguk mellé állítani. És hát ez az a három párt, amelyik biztosra mondható, hogy megugorja az 5%-os küszöböt, és itt kezdődnek a kérdések, hiszen van három olyan párt, amelynél nagyon nehéz most egyértelműen megmondani, hogy milyen eredményt érhet el. Hadd kezdjem a Mi Hazánkkal, hiszen a Mi Hazánk egy olyan párt, amelynél viszonylag sok a rejtőzködő szavazó, tehát amikor különböző közvéleménykutatások készülnek, akkor a Mi Hazánk szavazók között vannak a legtöbben olyanok, akik nem mondják meg, hogy valójában a Mi Hazánkra fognak szavazni. Ez azt is jelenti, hogy a párt mögött van egy ilyen láthatatlan tartalék, úgyhogy ilyen szempontból az 5%-os küszöböt könnyebben elérhetik, mint a többiek. Ugye a Momentum, illetve a Magyar Kétfarkú Kutyapárt van még a kérdéses 5% körüli pozícióban. Számukra nem biztos, hogy kedvez a magas részvétel, hiszen a magas részvételhez több szavazóra lenne szükség. Ráadásul ugye azt is mondhatjuk, hogy mind a Momentum, mind pedig a MKKP a nagyvárosokban, elsősorban Budapesten népszerű, és hogyha a budapesti részvétel alacsonyabb, mint az országos átlag, akkor gondolom, hogy ebből logikusan következik, hogy nagyon kis esélyük lesz elérni az 5%-os küszöböt.
A második reformkor alapítvány a Vona Gábor csapatának nem látja esélyt arra, hogy ebbe a játékba ők is be tudjanak kapcsolódni?
Ha megnézzük az elmúlt néhány hétben készült közvéleménykutatási adatokat, akkor több olyan pártot nem látunk 5% környékén, mint amiket az eddig felsoroltam. Ugye ott van a Néppártyán mozgalom is, amely szintén ilyen 1% körüli párt, és hát a vonaféle tömörülésnél sem gondolom azt, hogy hirtelen két hét alatt egy olyan kiugró eredményt tudnak elérni, ami elegendő lehet az 5%-hoz. Ráadásul vonáiknál ugye nem is nagyon van ilyen rejtett tartalék, mint mondjuk a Mi Hazánknál, mert miért nem mondaná meg valaki, hogy mondjuk a Vona Gábor pártját, mozgalmát támogatja.
Mondhatjuk úgy, hogy 5%-nyi szavazati eredmény az egy parlamenti képviselőt jelent Brüsszelben?
Így van, és akkor utána ugye a 22 európai parlamenti hely az arányosan kerül elosztásra, de az elosztási szisztémának az alapját az jelenti, hogy megnézik, hogy hány lista érte el az 5%-ot, ezek a listák, ezek megkapják az egy mandátumukat, és utána kezdődik a számolgatás. Egyébként a hallgató kedvéért hadd mondjam, ez a HONT módszer, amivel elosztják a mandátumokat, de nem fárasztanék senkit azzal, hogy ezt részletezzem. A lényeg tehát az, hogy megnézik, hogy hány lista érte el, 22-ből levonják ezek a listák számát, és utána pedig a megszerzett mandátumok arányában fogják a helyeket elosztani. Nagyjából azért kiszámolható, hogy 10% körül körüli eredmény már biztos, hogy két mandátumot jelent, és így tovább, tehát hogy haladunk előre, nagyjából ez az 5%-os határ az, ami előre megmutatja, hogy kinek hány európai parlamenti helye lehet.
Azt jól látom, hogy a három legnagyobbból a kormány oldal is, és a baloldali DK, MSZP is most megpróbálja a saját szavazóikat megszólítani, és nem próbálnak újakat bevonzani, és a Tisza párt pedig egy országjáró kampányban ő csak az újakra számíthat.
Most mindenképpen látható egy olyan tendencia, valóban én is így látom, hogy a Fidesz-KDNP, illetve a DK is most már a saját biztos, fogalmazunk úgy, hogy a mag szavazók mozgósítására törekszik, hiszen azért ne felejtsük el, hogy itt 9-én nem csak egy választás lesz, hanem egy mozgósítási verseny. Tehát nem az a kérdés, hogy hány embernek népszerű egyik vagy másik párt, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy közülük hányan fognak elmenni, és hányan fognak leszavazni az adott pártra. Tehát itt ezt a mozgósítási versenyt kell elsősorban megnyerni, és most már erre törekszik a Fidesz-KDNP és a DK-féle tömörülés is. A Tisza pártnak pedig ugye az a sajátos helyzete, hogy ők ott lesznek az európai parlamenti szavazólapon, de az önkormányzati szavazólapokon viszont nem lesznek ott, kivéve ugye a két budapesti kerületet, tehát azért ez egy sajátos helyzet. Itt az a legfontosabb, hogy a mozgósítást az európai parlamenti választásra kell összpontosítani, és abból kell, ebből az EP választásból kell egy nagy téttel bíró választást csinálni, hiszen a Tisza pártnak ez fogja megmutatni a valódi, jelenlegi valódi társadalmi bázisát. Tehát mindenki mozgósít, és mindenki a mozgósításra törekszik. Egy alapvető különbség az a Fidesz, a DK, illetve a Tisza párt között, hogy az előző kettőnek már vannak biztos szavazói. Magunk között elmondhatjuk azt is, hogy listáik is vannak ezekről a szavazókról, még akkor is, hogyha ez jogilag nem túl rendezett, de ők tudják, hogy kiket kell megszólítani, és kiket kell majd június 9-én még egyszer arra rávenni, hogy valóban elmenjenek. A Tisza pártnak viszont még nincs ilyen, tehát ők most fogják ezt az egészet először tanulni. Ez egy nehezebb helyzet, viszont a lelkesedés, illetve az a fajta kommunikáció, amit Magyar Péter mutat az elmúlt hetekben, az elegendő lehet ennek az előbbi két pártnak a helyzeti előnyének a kiegyenlítésére.
Felnőtt egy generáció, aki még nem látott politikai vitát ilyen választás előtt, 18 év telt el, és ma pedig lesz egy ilyen vita. A hallgató kedvéért kell elmondanunk, hogy ezt még előtte rögzítettük. Ön mit vár ettől a vitától? Változhat bármi a mostani állásokban, vagy pedig ez a 8 perc, amit a politikusok kapnak, ez a 14 résztvevő, ez már nem fog számottevően hozzátenni az embereknek a döntésében?
Itt ebben a vitában 11 párt fog részt venni, a 11 nagyon sok. Tehát ahhoz, hogy egy élvezhető vitát lássunk, ahhoz maximum 4 résztvevőnek kellene lennie a vitázók körében. Itt nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy ez egy jól sikerült, egy hatékony vita lesz. Nagyon kötöttek egyrészt a keretek, tehát pontosan meg vannak szabva az időkeretek, mire mennyi ideje van az adott résztvevőnek, és nagyon-nagyon töredezett. A 11 az rengeteg, tehát nagyon-nagyon el fog húzódni az a része a vitának, ami az embereket valójában érdekelni. Azért legyünk őszinték, hogy 4-5 résztvevőnél több nem nagyon fog labdába rúgni majd az EP választáson, tehát ők nem is nagyon fogják érdekelni az embereket. Ez az egyik része. A másik része, ami viszont érdekes lehet és érdekessé válhat, az az, hogy ugye a jelenlegi regnáló kormány képviselőjével, Dajcs Tamással szemben a többi 10 résztvevő hogyan fogja meghatározni önmagát. Magyarul egy nagyon fontos kérdés az, hogy a 10 nevezük ellenzékinek, ellenzéki szereplő az egymással lesz elfoglalva, vagy egymással és a Fidesszel, vagy csak a Fidesszel. Lesznek olyan szereplők, akik csak az egyiket választják, ugye itt az előfelsorolt lehetőségek közül, de én azt gondolom, hogy az ellenzéki térfélen belül olyan törésvonalak és olyan konfrontációk alakultak ki az elmúlt hetekben, hogy lesznek olyan ellenzéki szereplők, akik kevésbé fognak Dajcs Tamásra lőni, és sokkal inkább egymással lesznek elfoglalva. Ez viszont megint csak a vita rovására mehet, bár a semleges szemlélő számára élvezetesebbé, vagy élvezhetőbbé teszi majd a vitát.
Tényleg jó hosszú vita lesz, és érdekes, mint a fociban, hogy az elején be kell lőni egy gólt, valami nagyot kell mondani, hogy a nézők azt még azt ki tudják várni.
Igen, itt ez a vita kevésbé fog a konkrét programokról szólni, tehát itt nem arról fog szólni a vita, hogy mit szeretnék majd az európai parlament, vagy milyen kritikáim vannak, milyen problémáim vannak. Itt, ahogy ön is mondja, itt valójában jelszavak puffogtatásáról fog szólni nagyrészt a vita. Olyan mondatokat, olyan erős kifejezéseket kell hangsúlyozni, amit az emberek megegyeznek és magukkal hazavisznek. Tehát itt nem lesz idő logikázni, nem lesz idő a vitakultúrát kiélni, hogy így fogalmazzak, hanem sokkal inkább itt a súlykoláson lesz a hangsúly, ahogy ön is mondta, itt minél nagyobbat kell mondani ahhoz, hogy annak legyen majd lecsapódása a nézőkben, hallgatókban. Ez megint csak nem egy jó irány, de legalább azokat a kulcsmondatokat lehet majd hangsúlyozni, vagy kulcsszavakat, amiket megjegyezhet a néző, és amikor 9-én ott lesz majd a szavazó fülkében, akkor ezekre fog visszaemlékezni, és nem arra, hogy akkor milyen logikusan érvelt valaki ezen a mai vitán.
Most pedig nézzük Budapestet, a három jelölt közül, hogy látja, hogy milyen váratlan fordulat is előfordulhat?
Hát a váratlan fordulat az arról szólna, hogy ugye Karácsony Gergelynek egy vagy kettő releváns kihívója lesz a szavazólapon 9-én. Ha a jelenlegi trendeket nézzük, és megint csak a legfrissebb közvéleménykutatási adatokat, akkor azt látjuk, hogy Karácsony Gergely kényelmesen vezeti ezt a rivalizálást. Abban a pillanatban, hogy visszalépne vagy Szentkirály Alexandra, vagy pedig a Vitézi Dávid, ugye abban a pillanatban azért jelentősen megváltoznának az erőviszonyok, hiszen mind Szentkirályi, mind Vitézi támogatói zömében Karácsony ellenesek. És ugye ez a Karácsony ellenesség az, ami meghatározza őket. Az, hogy végül milyen indokok alapján állnak Vitézi Dávidhoz, vagy Szentkirály Alexandrához, ami egy másik történet, de a Karácsony ellenesség az azt gondolom, hogy erősebb lehet, mint mondjuk egyéb tényezők. Tehát ha valamelyikük visszalép akár az utolsó pillanatban, és csak a másikuk szerepel a szavazólapon Karácsony Gergellyel szemben, akkor reális esélye lehet megszorítani, vagy akár le is győzni a regnáló főpolgármestert.
A Vitézi Dáviddal kapcsolatban most sokan pozitívunként emelik be azt, hogy ő most elkezdte tematikusan a városnak a programjáról beszélni, hogy miket lehet ténylegesen megcsinálni, és a politikai hangok, amit a másik két oldal eddig képviselt, az most ők is kezdték bele emelni, úgymond a kifejező eszközeikbe a tényleges várossal kapcsolatos meglátásukat, víziójukat. Hogy látja, hogy ez mennyire tett jót a szavazóknak, hogy tényleg elgondolkodjanak, hogy most a városnak mi is lesz majd igazán jó?
Vitézi Dávid egy szakpolitikus, ő így is hirdette magát, hogy ő elsősorban közlekedési szakember, és ez megadta az alaphangját a kampányának is, hiszen ő belelátott azokba a folyamatokba, szakember szintjén belelátott, amelyeknél azért a másik két jelöltnek nincsenek ilyen tapasztalata és nincsenek ilyen háttértudásai. A kérdés az, hogy a választó mit emel ki és mit tart fontosnak. A professzionalizmus, tehát az, hogy elviszem egy picit a professzionalizmus irányába, és nem a személyeskedés kerül a középpontba, és nem a lejáratás van a középpontban. Ez nagyon fontos és nagyon értékes egy választási kampány során. A kérdés az, hogy az átlag választó az fontosnak tartja-e azt, hogy egy főpolgármesternek ilyen kvalitásai legyenek. Vagy azt mondja, hogy sokkal fontosabb az, hogy milyen politikus, hiszen a főpolgármesteri pozíció az egy politikus pozíció, és itt bizony a szekértáborok között húzni, engedni, valamiféle kompromisszumot kell keresni. És van még egy nagyon fontos szempont, hogy a Fidesz számára egy komoly arcvesztést jelentene, hogyha Szentkirály Alexandrát visszaléptetnék, hiszen mégiscsak ő a Fidesz jelöltje, akkor is, hogyha Vitézi Dávidnak is vannak nagyon komoly fideszes beágyazódásai a múltból, tehát ha egy Fidesz jelöltet visszaléptetek valaki másnak a javára, akkor azt nagyon jól kell kommunikálnom ahhoz, hogy ne veszítsem el az emberek bizalmát és az emberek Fideszbe vetett bizalmát és képét, tehát az arcvesztés elkerüléséhez egy esetleges visszaléptetés kapcsán már is azonnal szükséges egy komoly válságkommunikáció. Tehát el kell azt mondani, meg kell magyarázni az embereknek, hogy miért kell és miért szükséges Szentkirály Alexandrát visszaléptetni a Vitézi Dávid javára. Tehát abban a pillanatban, hogyha ez megtörténik a következő két hétben, akkor abban a pillanatban már is el kell indítani ezt a válságkommunikációt. Fogalmazzunk úgy is, hogy egyfajta kármentést ahhoz, hogy azok a Fidesz szavazók, akik viszont elmennek majd 9-én szavazni, azok mondjuk a választók kerületek, polgármesterek szintjén továbbra is kitartsanak a Fidesz mellett.
Mondhatjuk, hogy ebben a relációban a kormányoldalnak mind a három eredmény jó lenne, tehát hogyha vagy Vitézi nyer, vagy Szentkirály, de ha még Karácsony nyer, akkor is be tudja mutatni akár Brüsszelnek is, hogy nálunk van egy jó erős ellenzék.
Ez egy reális magyarázat, tehát valóban ez mindenképpen érdekes lehet és fontos lehet a kormányzat számára. Itt szerintem egy nagyon fontos lépés az, amit azért sokan elfelejtenek, hogy Vitézi Dávid mellett ott van egy párt, ez pedig az LMP. És ez az, ami az ő számára, én azt gondolom, hogy inkább egy kereszt. Tehát nem biztos, hogy jó döntés volt, hogyha maradt volna egy független egyesület arca, én nem gondolnám, hogy kisebb lenne a támogatottsága a jelenlegi helyzetben, viszont sokkal könnyebben eladható lehetne mondjuk a Fidesz szavazók számára. Tehát az, hogy ő elfogadta az LMP támogatását, az egy taktikai hiba volt, hiszen jelenlegi helyzetben ez egy béklyó. Tehát az, hogy ő az LMP logóval együtt jelenik meg Budapesten, ez nem tesz jót az ő jobboldali megítélésének. A kérdésre visszatérve, valóban én is azt gondolom, hogy ez egy komoly jelzés, vagy egy komoly kirakat lehet Budapest az Európai Unió számára is. Egy dolgot viszont ne felejtsünk el, hogy nagyon nem mindegy az, hogy milyen lesz a fővárosi közgyűlés összetétele. Hiszen a fővárosi közgyűlés összetétele az alapjaiban befolyásolja azt, hogy milyen lehetőségei vannak a mindenkori főpolgármesternek. Én nagyon könnyen el tudom azt is képzelni, hogy egy patthelyzet alakul ki Budapesten, tehát mondjuk Karácsony Gergely marad a főpolgármester, de a mellette lévő közgyűlésben egy ilyen nagyon-nagyon szűk mezsgye jön létre, tehát lesz egy baloldali tömb, lesz egy fideszes tömb, és még akár a Tisza párt is ott lehet egyfajta mérleg nyelveként, és akkor bizony Karácsony Gergelynek egy ilyen helyzetbe kell valahogy kormányozni a főváros hajóját, ami azért nem lesz egyszerű.
És akkor az önkormányzati választás és a Európa Parlamenti választásnak az eredményét nézve, mit jelent majd ez a kormányoldalnak? Tehát úgy láttam, hogy egy országos túráján Orbán Viktor elmondta, hogy 40%-nak is most lehet örülni már, hogy azt is egy nagy eredménynek kell egy ilyen sokszínű induló gárda ellen, és említette az elején, hogy eddig mindig 50%-ot értek el, de most a 40%-nak is örülnének. Mi az, amivel hogy látja, hogy még az az eredmény születik meg, ami még arcvesztés nélkül vállalható a kormány oldalnak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és én is hallottam ugye a miniszterelnöknek ezt a nyilatkozatát, ezt nem vegyük komolyan, tehát ugye ez a kampánynak szól, ez a 40%, ez teljesen egyértelmű. Az 50% fölötti eredmény egy komoly siker lenne a Fidesz számára, hogyha most az európai parlamenti választást nézzük, de azt gondolom, hogy a 45 lehet egy vízválasztó. Tehát a 45% az egy olyan eredmény lehet, amelynél még azt tudjuk mondani, hogy igaz, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt évtizedek leggyengébb eredménye, hogyha az európai parlamenti választásokat nézzük, de hát azért mégsem sikerült az ellenzéknek áttörni. Tehát ez a 45% lehet ez a határ, hogyha 45% alatt szerepel a Fidesz, és mondjuk az ellenzéki pártok pedig áttörik akár a 25-30%-os lélektani határt, akkor ott már egy komoly kihívás elé néz a Fidesz, és akkor az országgyűlési választásokig mindenképpen át kell gondolni a stratégiáját. Az egy másik kérdés, és gondolom, hogy ez még szóba fog kerülni, hogy vajon az ellenzéken belül mi lesz majd a sorrend, és hogy hogyan alakul majd itt az ellenzéki pártok, az ellenzéki listáknak a helyzete, de én 45%-ra tenném a Fidesznek azt a lélektani határt, ami alatt már kudacról beszélhetünk, hát a 40% alatt már, ott már ég a ház, tehát 40% alatt ég a ház, 40 és 45 között baj van, de még meg lehet ezt a házat javítani, 45% fölött egész jól néz ki kívülről a ház, és 50% fölött pedig tökéletes minden. Nagyjából így tudnám egy ilyen szemléletes példával ezt érzékeltetni.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban az európai parlamenti választásról beszélgetett Fekete Sándorral, a Miskolci Egyetem politológusával Grunda János. A bemondót Klész Beátát hallották.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! 2024. május 13-ai műsoromban áldozott csütörtökhöz kapcsolódó zenei tételeket hallhattak. Volt Gregorián introitus, reneszánsz himnuszfeldolgozás, középkori eredetű népének népi gyűjtésből Bach kantáta nyitó tétele. A zenetörténeti példák sorát egy csodálatos 20. századi mű kezdő tételével koronáztam meg. De a teljes négy tételes kompozíció méltó arra, hogy az évközi időben is foglalkozzunk vele. Olivier Messiaen, a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője volt, ezt bízvást állíthatjuk. Orgonaművei sajátos, egyben első rangú darabjai a múlt század orgonazenéjének. De szóló zongora műveket épp úgy komponált, mint kamarazenét és szimfonikus zenekari, valamint kórus műveket. Senkivel össze nem téveszthető stílusában sajátos zenei eszközöket használt. Nem csak az indiai klasszikus zene érdekelte, amelynek bonyolult ritmusai megtermékenyítették fantáziáját. De a madarak énekével is foglalkozott, abból hangfelvételt készített és belekomponálta egyes darabjaiba. Egyik leghíresebb zongoraműve a Madár katalógus. De zenekarra is komponált madarakkal kapcsolatos zenéket. A vallásos, misztikus gondolkodás teljes orgonás életművét jellemzi, 1931-től 40 éven keresztül a párizsi Szent Háromság templom orgonistája volt. De zongoraművei között is találunk ilyen típusú darabokat, mint például 20 pillantás a gyermek Jézusra. Igen, vannak még ezen kívül is különleges címadásai a komponistának. Két zongorás darabját az Ámen látomásainak nevezte. De az orgonaműveknél teljesen rendszeresek az ilyesfajta meditációra invitáló címek. Érdekes módon L'Ascension mennybe menetelt című darabját zenekari darabként és orgonamű formájában is megkomponálta. A két kompozíció csak a harmadik tétel zenéjében különbözik. A mű alcímében a komponista világosan megfogalmazta 4 szimfonikus meditáció. Még érdekesebb, hogy a szimfonikus szót Messiaen az orgonamű címében is megőrizte. Az elmélkedéshez zenéjén kívül a zeneszerző kétféle fogódzót is ad hallgatóinak és az előadóknak. Az egyes tételeknek címe van, amelyekhez szentírási idézetet vagy liturgikus szövegeket ad mottónak. A L'Ascension első tételének címe Krisztus fensége imádkozik, hogy atya dicsőítse meg őt. Ehhez természetesen az idézetet János evangéliumából vette Messiaen, a főpapi imádságból. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Hogy közelebb kerülhessünk a megdicsőülés, a mennybe menetel gondolat köréhez, most az egész főpapi imát felolvasom önöknek, vagyis János evangéliumának 17. részét. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem, és most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tiéd, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítetem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba, én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. Én megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Biblia forgató hallgatóim tudják, hogy e súlyos szavak hány és hány helyen kapcsolódnak a János evangélium más szakaszaihoz. Már ezen is érdemes elmélkedni. Messian Lassanciónjának zenekari változata, amely 1933-ban készült el, már az első tételben lenyűgöz minket hangszerelésével. Kizárólag fúvós hangszerek vannak benne. Így a negyedik tétel ellentét párjává válik, amelyben csak vonósokat hallunk. A fafúvósokat három fuvola, két oboa, angol kürt, két klarinét, egy basszus klarinét és három fagot képviseli. Már is impozáns csapat. A hangzást azonban mégis a részfúvósok dominálják. Négy kürt, három trombita, három harsona és tuba. Mi mással lehetne csak megközelíteni is Isten dicsőségének ragyogását? Korábban azt mondtam, szinte látjuk Jézust a mennybe emelkedni. Ki kell javítanom magam? Azt látjuk, ahogyan Krisztus Urunk imája felszáll az Atyához. Ismétlődő, kicsit furcsa, de nagyon szép dallamokat fogunk hallani. Egy hatalmas crescendóba foglalta Messian e mennyei muzsikát. Az első hangtól az utolsóig folyamatosan növekszik a hangerő. Jézus mennybe menetele által egyre közelebb vagyunk a megdicsőüléshez. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Hugh Wolf vezényli. 1934-ben készült a L'Ascension orgona változata. Az első tétel címe, mottója és zenei anyaga ugyanaz, mint a zenekari változatnak. Soha nem volt hangszín kombinációk hangzanak fel ebben a zenében, mondtam áldozó csütörtök után. Valójában a zenekari hangszerelést műfordító módjára alkalmazta Messiaen az orgona lehetőségeihez. A részfúvósok oboa, klarinét, fagott hangképzésével megszólaló nyelvregiszterek képviselik az orgonán a zenekari fúvóskart. E regiszterek azonban egy olyan szekrényben állnak, amelynek ajtaját az orgonista nyitni és zárni tudja. Így lehetséges, hogy az ajaksípokra, melyek a fuvola és a furúja módjára képzik a hangot, tehát az ajaksípokra bízott dallamot nem nyomják el. S ha jól sejtem, az előbb említett crescendo az orgonán még jobban meg tud valósulni. Olivier Latry a párizsi Notre Dame orgonistája játszik. Kedves hallgatóim, áldott elmérkedést kívánok, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.